Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Megbeszéljük a hét eseményeit, Fazekas Ágnessel, aki a 15 című újság szerkesztője, munkatársa, és Ebszabó Emesével, aki a Mancs újságírója, valamint Bolgár Györggyel, aki hazai pályán mozog, Dési János vagyok. Hát mondanám hosszú hallgatás után, de hát minden relatív, megszólalt a köztársasági elnök, aki mindent hazugságnak és politikai támadásnak nevezett az édesapjával kapcsolatos történetekkel kapcsolatban, bár senki nem az édesapja miatt tett rá bíráló megjegyzést, hanem azért, hogy ő miket mondott az édesapjával kapcsolatban. Az édesapja esetleges története az csak egy jellemző pontja esetleg a magyar történelemnek, de valóban Súlyog Tamás köztársasági elnököt nem érinti. Ebben a történetben az számít, hogy az Alkotmánybíróság volt elnöke, egy gyakorló jogász, aki ma a legfőbb közjogi méltóságot viseli, mit gondol a múltról, mit mond róla, hogyan mondja.
Hát elég Ági. Hosszú idő telt el azóta, hogy megszólalt, és valószínűleg nem is magától szólalt meg, mert ezt a központi boszorkány konyhában alkothatták meg. Azt hiszem, hogy nem lehet eléggé lenézni a választót jeligére, mert ha megnézitek, hogy mi van ebben a szövegben, ott az van, hogy ő egy családi legendáriumra hivatkozva mondta azt az édesapjáról, illetve nyilatkozta, amit nyilatkozott, na hát könyörgöm, egy alkotmánybíró, alkotmánybírósági elnök, az minimum bemegy és utána néz, mielőtt valamit nyilatkozik, és nem azt mondja utólag, hogy a családi legendárium, és hogy én így tudtam.
Hát főleg egy ilyen fajsúlyos ügyben, mert azért nem arról volt szó, hogy bolti csokoládélopáson érték az édesapját, vagy sem, azért egy állítólagos halálos ítélet azért mégiscsak.
Nem, tehát legyünk el, én mindig próbálok jót feltételezni az emberekről, tételezzük fel, hogy tényleg egy családi legendárium. Itt igazából akkor is az a probléma, hogy szembesült azzal, hogy ez nem így van. Azért elég objektívek voltak ezek az információk és adatok és kutatások, hogy nyilvánvalóan nem így van. És ehhez a helyzethez akkor is valahogyan viszonyulni kell. És ez nyilván majdnem minden magyar állampolgár problémája, hogy valamelyik felmenőjének az ügyeivel esetleg kezdeni kell valamit. Az, hogy mit, az meg, hogy éppen milyen típusú ügyről van szó, az eltérő lehet, de azért az elmúlt 80-100 év azt gondolom, hogy tartogatott olyan eseményeket, hogy minden családnak valószínűleg lehet némi elszámolni valója, és ehhez valahogyan viszonyulni kell. Ami ebben a történetben nekem nagyon-nagyon nem tetszik, az, hogy nem történt meg ez a viszonyulás sem most, sem Bajer Zsolt esetében, az, hogy melyik a fontosabb, az nyilván nem vitás. Tehát, hogy abban kellene példát mutatnia egy közjogi méltóságnak, hogy nyilvánvalóan nem felel azért, amit az apja csinált, de azért igenis felel, hogy ő hogyan viszonyul ehhez az ügyhöz.
De gondoljátok meg azért, hogy ez mekkora pofára esés, bocsánat, mert ugye le kell mondania az előző köztársasági elnöknek, majd utána kineveznek valakit, akire úgy gondolják.
Kineveznek? Hogy... A parlament választotta, Ági.
Ja, igazad van, János, elnézést, a parlament választ egy olyat, akiről úgy gondolják, hogy majd helyreállítja a köztársasági elnöki intézmény megtépett nimbuszát, és egy nyugodt, szintelen, szaktalan bácsi, aki nem fog posztolgatni a Facebookon, nem mutatja a gyönyörű kosztümjeit, és nem akkor elül minden, és egyszer csak kiderül, még mielőtt beköltözne a Sándor palotába, hogy ő sem egy egyszerű történet. Hát ezek után most álljanak ki, és mondják azt, hogy bocsánat, mielőtt Súlyog Tamás beköltözik a palotájába, előtte még leváltjuk.
Hát nyilván ezért nem kell leváltani, de hát behúztunk egy triulát Súlyog Tamás neve mellé.
Akkor nézzük, hogy mit mondott, vagy legalábbis amit tudunk róla, mert csak a Mandiner jövő heti számában jelenik meg a teljes interjú, de fontosnak tartották ezt a néhány mondatot idézni tőle, hogy mégis jelezzék, hogy hát igen, elmúlt már egy jó pár nap azóta, hogy le van leplezve az ő nyilatkozatának a valótlansága, de hát akkor most íme tessék itt a válasz. Mi van a válaszban? Nem az van, hogy hát most szembesültem ezzel, és ez engem is nagyon megrázott, mert mi a családban úgy tudtuk, hogy, és én őszintén szóval lehet, hogy kicsit naivan, de mégis ezt tettem tovább, tele jó szándékkal, de hát igen, értem én, hogy ez egy súlyos probléma, és a köztársaság új elnökeként úgy gondolom, hogy ezt el kell ismernem, ezzel szembe kell néznem. Mindannyiunk számára fontos, hogy tisztázzuk a saját és a családunk múlt.
Gyuri, te jobb színész lennél, mint köztársasági elnök, hogy ezt előadtad.
Mi lenne, a kettőt együtt vállalnám?
Volt olyan, Ronald Reagan.
Igen, igen. Szóval, ez a dolog egyik része. A másik, hogy azt mondta, hogy ez a családi legendárium része volt, és szinte minden családban volt ilyen úgynevezett tabu a történelemben, zárójel azért
nem. Amiről nem beszéltünk,
mondta. Amiről nem beszél, igen, de ezek szerint valahogy mégiscsak beszéltek, és nem az igazat beszélték. De ha azt mondja ezekre a megjelent megállapításokra, tényközlésekre, dokumentumokra válaszul, hogy hát én csak a családi legendáriumot mondtam el, akkor ezzel közvetve beismeri, hogy hát igen, az volt a legenda, ez meg, ezt már nem merte kimondani, ez meg az igazság, ez meg a valóság. Tehát közvetve elismerte, de mégsem merte nyíltan, egyenesen, magyarul, becsületesen elismerni. Kérem szépen, az, amit a történészek találtak, az a valóság. Tegyük föl, hogy őt is megdöbbentette, bár bennem is motoszkál az, hogy hát hogy lehet az, hogy jogászként, majd az Alkotmánybíróság bírájaként 34 éve, a rendszerváltás, ugye maga tabusított történet 34 évig élhetett, ő 56-ban született, 56-tól 90-ig 34 év, 90 óta, amikor ez már nem kellett, hogy tabu legyen, ugyancsak 34 év felnőtt emberként, alkotmánybíróként, alkotmánybírósági elnökként nem jutott eszébe, hogy utána nézzen, hogy hol az a halálos népbírósági ítélet, amit a rohadt kommunisták találtak ki, és az apámat így ítélték el, és emiatt kellett bujkálni a papírok nélkül.
Az anyukájának a településén, ahol mindenki tudhatta ne, egyébként, hogy ott
nem
él.
A feleség.
Vagy a feleség. Na úgy, ha a Súlyog Tamás anyukája.
Egyébként egy viszonylag friss interjúban, amit a kijelölése, vagy megválasztása körüli napokban adott az Indexnek, azt mondta, nem azt mondta, hogy papírok nélkül bujkált, azt korábban a korunknak, azt mondta, hogy elvették az ügyvédi praxisát, és kénytelen volt fizikai munkásként eltartani a családot. Fizikai munkásként eltartani a családot Kiskunfélegyházán, papírok nélkül, biztos nem lehet.
Nem lehet.
Mondom ezt csak úgy még mindig megjegyzésképpen. És akkor a népbíróság. Ha a népbíróság ez a rohadt kommunista, tegyük hozzá, nem csak volt. Kommunista.
Hát mert nem csak, más, hiszen sok
annyira nem, és épp ezt akarom behozni, hogy volt egy másik családtagja, felmenője bizonyos értelemben Súlyog Tamásnak, az a sokszor emlegetett Súlyog Dezső, kisgazdapárti politikus, nagyon tisztességes, becsülete. Mit is csinált ő 45-46-ban? Az Imrédi per népbírósági főügyésze volt. Ő kért halálbüntetést Imrédi Bélára. Ki is végezték. Na most egyfelől ott van a család általa is nagyon lelkesen magasztalt tagja, a nagyapjának az egykori testvére, Súlyog Dezső, aki a népbíróságban ezek szerint pozitív szerepet töltött be vádlóként, és ott van az ő szegény édesapja, akit koholt vádak alapján, mint kiderült, nem ítéltek halálra, de még csak per sem folyt ellene, hanem csak egy vizsgálat. Hát szóval,
de az is azt mondani,
igen, igen.
És azt is elejtették.
Nem, már 46-ban folyt, elejtették, 50-ben újból megpróbálták, de akkor sem vitték tovább. Erre azt mondani, hogy ezek után én erre nem akarok reagálni, mert ezek a teljesen eredménytelen viták ezek, vagy értelmetlen viták ezeknek, ezeket nem érdemes tovább, csak azt tudom, hogy az apám egy becsületes hazafi volt, és filoszemita, mint az akkori Magyar Nemzeti Szocialista Párt tagja, ugye még a Szálasinál is szélebbre állt. No, Még ez is lehet, hogy így volt. Csak hát az
lehet,
nem
lehet, csak, szerintem kóser.
Csak az otthon. Nem lehet, hogy a Súlyog Dezső népbírósági főügyészként halálbüntetést kér Imrédi Bélára, az ő apját meg a rohadt kommunisták halálra ítélték a népbíróságon.
Most a rohadt kommunistáknál egy pillanatra megállnék, ugyanis a családi legendárium szerint azért kapta volna ezt a halálos ítéletet, mert egy válóperben részt vett volna, amiben érintett lett volna egy kommunista pártitkár, és az intézi el neki. De a kommunista párt 48 előtt nem volt hatalmon, ha volt is kommunista pártitkár Székesfehérváron, és nyilván volt, és nyilván nagy hatalom volt.
De sok párt volt.
Szociáldemokrata, kereszténydemokrata, kisgazda, mindenféle, és hát például a népbíróságok sok pártiak voltak, ugye sok párt képviselőjéből vettek részt. Szóval az egésznek az ad egy ilyen kellemetlen mellékiszt, hogy van az embernek egy érzése, hogy előkerül egyszer csak ez a nyilván tehetséges és ügyes jogász ember, de hát a politikában és a politika környékén teljesen ismeretlen, bekerül az Alkotmánybíróságra, majd nagyon hamar az Alkotmánybíróság elnöke lesz, annyira, hogy szerintem még a nevét se tudtuk egyébként, hogy ő az Alkotmánybíróság elnöke, tehát annyira nem volt egy nyilvánosság előtt levő figura, vagy szereplő figura, aki valahogy meg akarja szolgálni ezt, és akkor előáll egy ilyen, engem üldöztek a komcsik, mert azt gondolja, hogy ezt kell mondani, ahogy mondjuk a 60-as évek vagy az 50-es években csomóan a partizán apukát idézték fel, és az sem volt igaz. Feltétlenül, nyilván ott is volt, akinél igaz volt, hát akkor ő egy ilyen komcsizós történettel olcsón próbálja megszolgálni azt a politikai bizalmat, amit egyébként hát az alkotmánybírósági ítéleteivel is próbált megszolgálni.
Ráadásul saját egymásnak ellentmondó nyilatkozataival, mert ez a tavalyi kolozsvári nyilatkozat szólt arról, hogy halálra ítélték, papírok nélkül kellett bujkálni a 10 évig. Az ország másik felében, igen, 120 kilométerre Székesfehérvártól, egy másik városban, de ezzel szemben 2 évvel korábban az Indexnek még úgy nyilatkozott, hogy ez a bizonyos válóperes ügy, amit ők 2023-ban a háború utánra tesz, 40 a háború után vállalta el ingyen egy asszonynak a válóperét, és akkor a másik fél, a bosszúszomjas férj, az rá akarta az egészet húzni, és ezért ítéltette el a népbírósággal. De 2 évvel korábban az Indexnek még azt mondta, hogy hát volt egy ilyen válóperes ügye a 30-as évek végén. Amiről egyébként még kiderült az is, hogy akkor nem nagyon lehetett, mert akkor még csak ügyvédi jelölt volt, tehát nem vihetett volna egy ilyen ügyet. Szóval én elhiszem, hogy a családi legendáriumban mindenféle marhaság volt, vagy tegyük föl, nem pontosan fogalmazták meg a családban, hogy úgy is volt, mint is volt, válóperes ügy volt, elítélték kommunisták, és így tovább halál, papírok nélkül minden lehet, de az Alkotmánybíróság elnöke ezt nem hagyhatja annyiban az apja tisztességének és becsületének érdekében. Az első dolga az kellett volna, hogy legyen, hogy tisztázza. Apámat alaptalanul ítélték el, koholt vádak alapján. Én igenis meg tudom, megnézem, hogy mi volt az, mit csináltak, így volt-e vagy nem. De előadni ezeket a különböző egymásnak ellentmondó történeteket, hát ez szégyen is.
Elnézést, hogy beleszólok, mert ez egy nagyon komoly síkja a történetnek, de arról lehetett olvasni, hogy Súlyog Tamás életének van egy másik metszete is, mégpedig az MLM, amikor edényeket, illetve aranyat értékesített.
Hát azt szerintem jó, egy köztársasági elnökért valamihez.
Gönc Árpád még földmérő is volt. Ez is azért nagyon érdekes, mert ugye nyilván emlékeztek arra, amikor ezek a különböző értékesítések divatban voltak, és akkor tudom én, el kellett menni valahova, és bemutatták az edényeket, főztek, és amíg nem vetted meg, amíg nem sózták rá a nyugdíjasokra, addig nem lehetett hazamenni, és utána jöttek a fogyasztóvédelmi perek. Úgyhogy azért én tudom pontosan, hogy az, amiről az előbb beszéltünk, az egy nagyon komoly metszet. És az egyszerűen szörnyű, hogy a köztársasági elnökünk ilyen, de azért ez a edényértékesítő, meg aranyértékesítő.
Márkáin ráadásul ugye valutás biznisz volt ez.
Igen, azért ez is mutat valamit belőle a jelleméből, abból, hogy hát talán ezzel nem is törődött a Fidesz, tehát ők nem, ők annyira tüzet akartak oltani.
Mit törődjön a Fidesz ellen? Bocsánat, hazavittük a Balatonpartot, elvittük a Fertőt, hazavittük az András utat, ez pedig eladott két lábost, hát most na, Piti Jáner.
Igazad van, de itt a botrányra nem kellene ilyen Piti Jáner, illetve még nagyobb botrányokkal azonnal válaszolni. Lehet, hogy földhöz ragott vagyok, de engem ez az edény meg arany dolog, ez
szerintem,
ugyanúgy.
Szerintem kérd, felmink a Sándor Palotába, három uncia lenne kéz alatt?
Számomra. Nem, hát egyszerűen csak újságíróként fölmennénk, és kérnénk egy alapos interjút az elnök úrtól, nem?
Szerintem
végül is ez a mi dolgunk, mi kérdezünk, ő válaszol.
Előbb kapsz három uncia aranyat. Én még azon gondolkoztam el, hogy családi legendárium, úgy magam előtt a kép, hogy a kis gyerekek, súlyok gyerekek ott vannak, térdére ülteti a papa őket. Ugye az 50-es évek végén, vagy a 60-as évek legelején vagyunk, hiszen ezek még kisgyerekek, így a születésnek, és akkor azt mondja, hogy képzeljétek el engem, a gaz kommunisták halálra ítéltek, de az óvodába erről aztán egy szót se, és akkor elmeséli ezt a történetet, hogy és papírok nélkül bujkálunk, pszteljegyünk sincs, de erről a tanítónéninek egy mukkot se gyereke. Tehát, hogy ez se életszerű, hogy így meséli el a történetet a gyerekeinek, bár tényleg minden előfordulhat meg. Tudjuk, hogy a gyerekek időnként hogy figyelnek a szülők történeteire, tudjuk.
Van még egy friss Index nyilatkozata is, még a hivatalba lépése előttről, ott elmondta, hogy őt is üldözték, mert 82-ben bírósági fogalmazóként dolgozott Csongrád megyén, illetve Szegeden, és akkor a bírósági elnök felajánlotta neki, hogy bíró lehet, büntetőbíró. Na, hát ő már tudta akkor, hogy a büntető ügyekbe az MSZMP bele szokott szólni, ezt ő nem szerette, és különben is az elnök azt mondta, hogy egyetlen feltétel van a bíróvá váláshoz, az, hogy belépsz a pártba. Nem tudom, hogy létezett-e ilyen, nem, valahogy...
Polpot megyében?
Igen, tegyük föl, hát végül is nem vonom kétségbe. De ezek után ő nemet mondott, nagyon helyes, nagyon bátor, de elüldözték a megyéből, és azt mondja, még szerencse, hogy nem nyúltak utána. Azért 82-ben akármilyen kemény volt az a Csongrád megye, ha valaki nem akart büntetőbíró lenni, és nem akart belépni a pártból, azért azt talán nem üldözték el a megyéből, minden esetre ő is már a...
És utána lett ügyvéd?
Nem, hát való, igen, mert először bírósági fogalmazó, utána lehet ügyvéd.
Na most azért az ügyvédi kamarába bejutni a 80-as években, úgy emlékszem, hogy az felért egy akkora kalanddal és kihívással, mint bírónak válni, vagy bírósági fogalmazóvá válni, de az se volt egyszerű menet.
Nem, de szerintem azért kiindulva abból, ami manapság Csongrádban, meg Békésben történik, én bármit el tudok képzelni, hogy ott mi történt 82-ben, vagy miért mit kértek, tehát ezt nem tudhatjuk.
Éhesek vagytok már? Na, tartottunk egy szünetet, van büfé. Büfé szünet.
De eltelt már 70 perc,
hát vagy nem, 43. Az egész előadás 52 perc a miénk, úgyhogy így a 20. perc környékén már lehet menni a büfébe. Egy pici probléma van, persze van előnye is, hogy nálunk nincs büfé, de ennek az az előnye, hogy így legalább nem kell azról magyarázkodnunk, hogy a büfé nyerességét kiviszi haza. Mert nincs büfé. Szóval Operaház Kármina Burána a története, ami persze nyilván nem világrengető, de hogy az elmúlt napokban a legtöbb mém például ezzel kapcsolatban keletkezett, és a legtöbb közéleti komment, abban egészen biztos vagyok.
Hát elég nagy baj, hogy van egy ilyen köztársasági elnöki sztorink, és akkor utána jön az Operaház büféje, úgyhogy van, aki azt mondja, hogy ezt Rogán Művek találta ki, de a viccen kívül...
Nem.
Jó, de ezt is...
Először is ezt tudni kéne, hogy Kármina Burána.
Jó, de a viccen kívül ez az egész olyan kaotikus, és olyan...
Hát ugye a karmester állt föl, hát a karmester robbantotta ki, azt mondta, hogy így ő akkor nem fogja legközelebb elvezényelni, mert a főigazgató elrendelte, hogy vágja ketté az előadást. Nem szabad, nem lehet, a rendező se így állította a színpadra, ő meg nem vállalja, tehát ezt a Rogán Művek,
ráadásul egy bogányról van szó. Azért mondom, hogy ezt olvastam csak posztokba, igen, hogy hátha, de tragikomikus
a
történet.
Nem ez volt az első ilyen kellemetlen sztori, volt volt, hogy a Porgy és Bessnél, amikor az örökösök, a Gershwin örökösök kérték, hogy a feketéket feketék játsszák, mert hogy hát mégis ne legyen ez a blackface kellemetlen.
Tehát ne fessékbe feketére az arcukat.
Így van, és ezt Budapesten mégis megtették, és akkor utána utólag ott magyarázkodtak, hogy de hát, hogy igazából ő lélekben fekete, meg szájjel baromság. Szerintem azért ez a sztori, ez azzal egyenértékű. Abból mégsem lett ilyen országos botrány mém, tehát ez valahol tényleg tragikus, hogy ezzel foglalkozunk, nem pedig azzal, hogy mit tudom én, mi van 60 pusztán, tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden van ma Magyarországon, ami miatt totálisan fel lehetne háborodni, pártállástól teljesen függetlenül, és mégis valahogy a gőz az ilyen hülyeséggel jön ki, mint hogy együnk lángost a Carmina Burana szünetében, tehát hogy ez valahol egy kicsit...
Jó, azért ez nem véletlen, mert nyilván az Ókovács Szilveszter az egy igazi ner figura, és ahogy őt oda tették megint az operában, nyilván duplán figyelnek rá, sőt az, hogy Zsidai Rojt kirakta, illetve a Zsidai Roj KFT-je nem csinálhatja. Akiről
ugye az volt a hír, hogy közel áll a hatalom egyes képviselőihez.
Igen, de mondjuk még ebben a konstellációban is szerintem milliószor fontosabb az, hogy Demeter Szilárd mit csinál a Nemzeti Múzeum, és a nem is tudom mi lesz ez a borzasztó Széchenyi
holding
borzalom. Tehát, hogy még ez is sokkal tragikusabb és messze mutató következmények
vannak. De nem tudják
vannak
az emberek ez felfogni, virágosabb. Speciál még én sem tudom, hogy azon kívül, hogy Demeter Szilárd megint kultúrcár lesz, egyszer már lett, csak folyamatosan leépítették alól a birodalmat, most kap megint egy másik birodalmat, megint kultúrcár lesz, mert Csárvics. Orbán Viktor úgy gondolja, hogy minél nagyobb hatalmat és illetékességi kört kell odaadni a számára a legmegbízhatóbb embereknek, legyen az kultúra, gazdaság, akármi, intézze el, majd akkor rendben lesz. Nem szokott rendben lenni, tegyük hozzá. De ezt nem érti senki. Azt viszont, hogy ketté vágják a Carmina Buránát, az is megérti, aki egyébként nem hallotta soha a Carmina Burán, csak olvassa, hogy 50-valahány perc, és azért mégis mindezt azért, hogy a büfé termeljen egy kis nyereséget. Szóval ez pontosan olyan, csak pitiben és piciben, mint ez a kegyelmi botrány. Mert a kegyelmi botrány önmagában talán nem lett volna, hát ugye ott volt az ennél tartalmilag sokkal súlyosabb kegyelmi botrány, a Budaházi és a Hunnia per többi elítéltjének a szabadon bocsátása. Azt lehetett a terrorcselekményekért elítélteket szabadon engedni, és még meg is magyarázta a köztársasági elnök, hogy miért, de ebből az égvilágon semmilyen botrány nem lett, igen, tudjuk, biztos így volt, úgy volt, amúgy volt, akár így is lehetett. De ezt mindenki megértette, hogy a pedofil igazgatónak a segítője, aki megpróbálta lebeszélni az áldozatokat arról, hogy feljelentést tegyenek, vagy kiálljanak az eredeti panaszuk mellett az igazgatóval szemben, hogy azt engedjék, na ez nem kell magyarázat, ezt mindenki azonnal megértette, ugyanúgy, mint ezt a büfé sztorit. És itt is végeredményben egy olyan főigazgató döntött, aki nem csak az operaház működéséért, művészi tartalmáért, akármi nyugalmáért felel, meg a kulturális felemelkedésért, hanem ezek szerint abba is beleszól, hogy félbe legyen vágva, és a büfé is jól lakjon, meg a közönség is. Szóval ez a rendszert mutatja meg kicsiben, így működik ez, és bármilyen hülyeséggel képzelhető, és felháborító dolog együtt.
Amit mondtál, arra az a biztos ismeritek, Parkinsonnak a törvényeiben szerepel egy olyan tétel, hogy amikor egy atomreaktor építéséről kell egy laikus testületnek dönteni, akkor mindenki a mellette létesülő biciklitározó ügyéhez szól hozzá, mert biciklitározót már láttak, azt el tudják képzelni. Hát büfét már láttunk. 60 pusztai, nem tudom, hány milliárd forintot, meg sokkal nehezebb elképzelni, meg beleakaszkodni, tehát nyilván az egyszerűbb felül.
Jó, hát arról nem beszélve, hogy igen, GDP arányos kamatkiadásról beszélni, meg aztán már most, azért mondom, már most elkapcsolási faktor voltam ezzel a mellékmondattal, ami egyébként sokkal nagyobb botrány.
Igen, de ha már ilyen csúnya szavakat mondtál, akkor ugye megvan a, hogy azok a számok előkerültek, hogy milyen teljesítményű volt a magyar gazdaság az elmúlt időszakban, és az új inflációs adatok is megvannak, és azt mindig szeretem, és biztos a statisztikailag így helyes, hogy 3, nem tudom mennyi, de ez 6%, ez 12%, ez nem tudom mennyi százalék, kétségkívül a zongoraláb ára állítólag alig emelkedett. Szóval, hogy a GDP adatok megjöttek, és többi. Tehát, hogy a magyar gazdaság közel sem termel olyan hihetetlen, vagy hasít olyan hihetetlenül fényesen.
Hát meglehetősen szörnyű állapotban van a magyar gazdaság. Az, hogy recesszió volt 2023-ban, az egy dolog, tehát, hogy ugye ezek azért nem, ezek nem túlélhetetlen dolgok, de igazából a rövid és a középtávú trend sem túl biztató. Ami igazán problémás, az ugye például a hozzáadott érték hiánya, ami, hát ez egyébként egy 20 éves vagy 30 éves probléma, és máig nem sikerült ezt értelmesen kezelni, tehát praktikusan az, hogy egy forintból hány forintot lehet csinálni, és mondjuk egy forint itthon megtermelt külföldi tőke által megtermelt dologból mennyit lehet csinálni. És ez nem működik, tehát az, hogy a munkaerő mennyire hatékony, és itt nem arról van szó, hogy cigarettázunk munka helyett, hanem az a munka, amit a gyárban elvégeznek, az mennyi értéket teremt, ugye. Abban nem annyira állunk jól, és nem is néz ki úgy, hogy ebben jobban fogunk állni. Most láttam egy nagyon érdekes térképet, hogy a nem tudom én milyen startup fejlesztők száma, az európai, nem tudom, szintű startup fejlesztők száma Kelet-Európában, és hogy az elmúlt egy évben hány sikersztori volt, és Magyarországon 0, és a környező országon, még Bulgáriában is volt 1, meg Albániában is 1, tehát ezek a
nagy... Lengyelországban, vagy Csehországban 15-20-25.
Lengyelországban sok, de ugye Lengyelország annyira nagy, hogy ott azért nyilván az elvárás is
sokszoros.
De hogy minden országban volt valamilyen innovatív dolog, amire büszkének lehet lenni, valamilyen nagy dobás, ami Magyarországon nem volt. Mondjuk, mit tudom én, ami volt néhány évvel ezelőtt, már sok évvel ezelőtt a Prezi nevű startup bomba, olyan nem volt. Tehát, hogy nem lehet Magyarországon ilyen ügyeket csinálni, mert ez nem lehetséges.
Mikor láttam ezt a táblázatot, amit említesz, arra gondoltam, hogy meg lehet-e, biztos meg lehet valahogyan nézni, hogy hány olyan sikeres startup van a világban, amelynek alapítói vagy alapítói között olyanok vannak, akik Magyarországon kezdték a pályafutásukat valahogyan, lehet, hogy csak középiskoláig jutottak itt, persze, és valahol aztán úgy gondolták, hogy egy másik országban sokkal több lehetőség nyílik nekik. Miközben ezek szerint Bulgáriában is nyílik lehetőség.
Én azt gondolom, hogy az önmagában nem baj, hogyha egy magyar kutatófejlesztő elmegy külföldre, és ott robbant, és nem csak Karikó Katalinról van szó. Ez egyáltalán nem baj, nem kell, tehát biztos, hogy nem tudunk mindent megoldani Magyarországon. A probléma inkább az, hogy nincsenek olyan területek, amit viszont itt jó megoldani. Tehát lehetne olyan, hogy akkor ide jön egy kanadai kutató, mert itt van egy olyan műhely, ami tök jól működik, és vannak olyan sajátságai, hogy itt érdemes foglalkozni vele. De nincs ilyen. Nincs ilyen, hanem csak az van, hogy innen inkább elmenni.
Szabó Emese és Fazekas Ágnes a vendégünk, Bolgár Györgyel beszéljük.
Amit a GDP-hez, ha szabad mondott, Orbán Igen. Viktor egy szokás szerint egy hosszú és minden évben ismétlődő beszédet a Kereskedelmi és Iparkamara évadnyitóján. És ez nem azért volt érdekes, mert megint elmondta, hogy na most aztán, most tényleg ki fogunk ugrani, most aztán 24-ben úgy fogunk fejlődni, hogy ezt már 23-ban is mondta, aztán nagyjából azzal zárt, hogy pozitív nulla lesz, ebből a pozitív nullából lett a mínusz 0,9, de hát Istenem, kicsire nem nézünk. De megint, hogy így fejlődünk, és akkor világképet is rajzolt, hogy mi megtettük a tétjeinket, hogy Amerikában Trump győz, Európában ezek a nacionalista, szuverenista pártok is meg fognak erősödni, mert a jobb oldal, a hagyományos jobb oldal tulajdonképpen baloldali, és itt egy ilyen liberális diktatúra van Európában velünk szemben. Szóval,
tehát egy komplett náci alapvetés.
Helyetted is körülök, de minden esetre a lényeg az, hogy előadta, hogy ő hogy látja. Ja, és hát az orosz-ukrán háborút az oroszoknak dolgozik az idő, minden perccel később fejeződik be a háború, annál inkább valószínű, hogy az ő érdekeik érvényesülnek, de ezt rajtunk kívül még nem látja senki, tette hozzá. De mégis, hát ugye föl lehet tenni a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha ezek nem jönnek be. Erre azt mondta, hogy vagy hogy van-e B-terv. Azt mondja, nem, nekünk a 2A, meg 3A terveink vannak. A B-tervünk nincs, és mondott rá egy ilyen anekdotikus példát is, hogy értsük, mert ezt még biztos nem értette, hogy mi ez a 3A-as terv. Azt mondja, hogy a 48-49-es szabadságharcról szóló könyvben olvasta, nem tudom melyikben, azt nem mondta, hogy a
székely... A képesbe tudod,
igen,
az a
hogy a székely területeken a parancsnoknak megjelentették, de magyarul jelentették, hogy teljesen bekerítették őket. Mire a parancsnok azt mondta, és akkor itt magára gondol természetesen, ez a legjobb hír. És miért? Hát azért, mert akkor minden irányban támadhatunk. Ez a B-terv, tisztelt hölgyeim és uraim, fejezte be beszédet Orbán Viktor, zúgó tapsvihar közepette. Mi történt a székelyekkel? Azt nem mondta meg.
Nem kellett volna lapozni a könyvbe.
Szétverték őket. Gábor Áron is ott halt meg, ugye?
A rézsányos.
Igen, így van. Mi történt? Mindenhol támadunk, igen. Hát sajnos a túlerő győzött, úgyhogy ez a B-terv.
Mi a tanulság, hogy néha tovább kell lapozni a könyvben.
Igen, de egyébként az a beszéd, az egy akkora hülyeséggyűjtemény volt.
Te meghallgattad?
Nem, én a leíratot olvastam, de én ezért már rutinos vagyok. 2 perccel nem szeretek többet szállni ilyenekre, de hogy egész egyszerűen valami 4 paraszbölcseletet mondott, amiből kettőt nem sikerült teljesíteni, tehát valami ilyesmi volt, hogy ne költs többet, mint amit van. Hát megnézzük az államháztartás hiányát az elmúlt 3 évben, meg ami az idejére várható, hát ez mondjuk ugye nem jött be.
Nem.
És akkor volt a másik, hogy inkább neked tartozzanak, mint hogy te tartozzál másoknak, ami megnézve az államadosság mértékét és annak finanszírozását, ami néhány év alatt a 3-szorosára nőtt, és az idén már 3500 milliárd forintot fog felemészteni, hát ez sem igazán jött be, és a többi meg egyszerűen...
Volt egy harmadik is, ami nem jött be, azt mondja, mindig jobb, hogyha mi keresünk másokon, mint ha mások keresnek rajtunk. Aztán kifejtett, hát sajnos ez se jött be, mert ugye inkább kiviszik a profitot, mint amennyit a magyar vállalatok külföldre.
Igen, de ugye, és még az is hülyeség volt, és igen, az, ott be is ismerte, hogy nem jött be. És a negyedik az meg csak egy sima értelmezhetetlen. Ez a inkább dolgozunk, mint ne dolgozunk. Jó.
Igaza van a mi vezetőnknek, igaza van. De amivel kezdte, az is egy marhaság volt. Ja Istenem, hát miért mondunk mi? Miközben szinte tévedhetetlen a mi vezetőnk, és B-terben nincs is.
A tiéd.
Szóval azt mondta, hogy hát Nyugat-Európában olyan, és hát látszik, hogy ez kudarcot vallott, olyan gazdaságpolitika volt mindeddig, ami a kétfajta, vagy szakszervezeti alapú, vagy kamarai alapú, és Nyugat-Európában látszik ez a nyugati típusú szakszervezeti alapú gazdaságpolitika, hát ez összeomlóban van, veszítünk a versenyképességből, és így tovább. A kamarai alapúhoz hozzátenném, hogy olyan nincsen, legfőjebb azt lehet mondani, hogy munkaadó alapú, vagy a vállalkozókat, a munkaadókat segítő gazdaságpolitika. Na most biztos vannak-e hangsúlyeltolódások, de a nyugati demokráciákon a gazdaságpolitikát Amerikától kezdve Nyugat-Európáig azért alapvetően úgy csinálják, hogy a két érdeket, a munkaadókét és a munkavállalókét megpróbálják összeegyeztetni. Kompromisszumok vannak, és a kompromisszum keresésben az állam, a kormány igyekszik szerepet vállalni. Tehát sehol nem volt az, se Svédországban, pedig az egy szocdemország volt mindig, hogy szakszervezeti alapú volt a gazdaságpolitika. Ugyan már. Erről azért például a Saab csoport, meg a Wallenbergek, meg a Volvo, meg a többi tudnának mesélni. De mindegy, csak azt akarom mondani, hogy ilyen nincs, soha nem volt, tehát fölállít egy mesterséges tételt, ami úgy, ahogy van, nem igaz, És ezzel szemben azt mondja, hogy mi mindig a kamarai alapú megoldás mellett voltunk, vagyis beismeri, hogy a szakszervezeteket nagy évben letoltuk.
Eltörölte az érdekegyeztető tanácsot, hát azt neki meg kell magyarázni. De egyébként ez elnézést...
Bocs, csak ennél szerintem nagyobb a baj, hogy a szakszervezeteket a munkavállalók többsége is le, nem tudom, mit mondtál, lesajnálja.
Jó. Persze, de ez az a terv, ennek a politikai üzenete is egészen hát gyermeteg, mert azért most mindenféle ilyen prognózisokat láttunk a majdani EP választásról, és ott mindenütt azt írják, hogy lehet, hogy lesz valami fajta eltolódás, de a status quo nem változik. Tehát ez a bal oldallá vált jobb oldal, és a bal oldal, és a zöldek, és a liberálisok, ezek körülbelül ellenünk fognak megint összefogni, ezek szerint.
Ellenük?
Hát mi nem. Folyamatosan visszük a zászlót, és folyamatosan kigomboljuk az ingünket, hogy elvtársak idelőjetek. Ez a csata, ez a lényünk és a lényegünk.
Magyar. Erre megint most már dísérhet mondom, az övé.
Te is az előbb úgy beszéltél, hogy igen, a miénk.
Hát mert annyira át tudok lényegülni, amikor ezeket a szavait iszom, hogy már szinte többen szám első szemben.
Ez megüt.
Milyen belső levelezésben már csak azt szoktuk írni, hogy az ő hazájuk. Tehát
az ő hazájuk. Magyar Péter. Mi ez? Már nem az emberre értem, hanem a jelenségre, a történetre, mert hogy ki ő, azt azért többé-kevésbé tudjuk, de
ez egy csodavárás, a szokásos csodavárás, nem? Nem tudom, egyetértetek-e. Tehát folyamatosan, miközben hallgatjuk Orbán Viktort, és tehetetlenek vagyunk, messiást várunk, egy Fortinbrászt, és mindenkire folyamatosan azt gondoljuk, hogy ő Fortinbrász, most Magyar Péter Fortinbrász. Én szurkolok neki, nagyon örülnék, hogyha összejönne a vállalkozása, nem erről van szó, csak az a baj, hogy most már hosszú évek óta semmi más nem csinál. Nem szabad ilyet mondani, szóval keveset csinál a másik oldal, és ezért van 150 ezres tüntetés az influencereknél, ezért jön össze két nap alatt nekik 220 millió forint, legalábbis véleményem szerint, és ez termelte ki Magyar Pétert, és a többi hozzá hasonló embereket. Én csak azt mondom, hogy hajrá, csak nem vagyok ebben biztos. Nem tudom ki, hogy gondolja.
Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az biztos, hogy azzal nem értek egyet azokkal a véleményekkel, hogy mennyire káros jelenség a Magyar Péter, mert hogy majd akkor még jobban szabdalja az ellenzéket, meg egyéb ilyen... Én azt gondolom, hogy a valaki próbálja védeni a saját pozícióját, bizonyos parlamenti pártoknak nyilván ez kellemetlen, hogy Magyar Péter a lájkbajnokságon hirtelen eléjük ugrott, és most akkor ezzel mit kell csinálni, engem ez nem érdekel. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Az a kérdés, hogy tud-e valóban munkát végezni, elkezdeni a feladatok elvégzését, azon túlmenően, hogy posztolgat, és valóban van egyfajta csodavárás, és ez valóban eddig mindig így volt, de hogyha nem az a forgatókönyv következik, ami eddig mindig, hogy akkor betagozódunk, és akkor majd előbb-utóbb vagy a DK farvizén, vagy attól élesen megkülönböztetve, de hozzá tapadva próbálunk meg érvényesülni, hanem ettől teljesen függetlenül, mert miért ne, és hogyha ott lesz valami megmozdulás, az szerintem csak jó lehet. Alapvetően csak jó lehet, hogyha felbukkannak új figurák és új hangok. És igazából ami fontos, hogy Magyar Péter az nem nekünk fontos. Nem mi fogunk Magyar Péterre szavazni, mert mi eddig is szavaztunk valamire, ami nem a Fidesz volt. Itt az a kérdés, hogy azok az emberek, akik befogott orral szavaznak a Fideszre, vagy nem szavaznak senkire, azok látnak-e alternatívát? Mert azt látjuk, hogy a mostani pártokban nem látnak, és hát nem nagyon tudom őket megvetni azért. És hogyha ők azt gondolják, hogy mindegy, dobjuk be a gyeplőt, az majd lesz valami, az még mindig jobb lesz, mint a nem történik semmi.
Biztos, hogy ebben a csodavárásban van valami. Márki-Zay Péter is végül is ugyanezen az alapon lett az ellenzék miniszterelnök jelöltje.
Igen, csak ő ugye betagozódott, és ott ezzel aztán...
Hát vagy nem annyira, mert rögtön jelezte, hogy most legyőztük az ellenzéket, tehát mindjárt érzékeltetni akarta, hogy úgy vagyok én az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, hogy közben legyőztem a hagyományos ellenzéket, és ezzel valószínűleg megnehezítette a saját és az egész hatpárti szövetség dolgát, de a lényeg az, hogy volt valami várakozás akkor is az emberekben, az ellenzéki emberekben, vagy a Fidesszel elégedetlen emberekben, hogy jöjjön valaki, aki új, aki talán tud valakit a Fidesz táborból is magával hozni, hiszen ő is onnan jött, és talán meg tudja őket szólítani, és nem volt semmilyen szerepe a korábbi kormányokban, teljesen új, sőt már bizonyított is, hiszen nyert kétszer egy városi választás, egy jobboldali városban polgármester lett, szóval ott volt a várakozás, és aztán részben miatta, de nem csak miatta ez a várakozás végül is csődöt mondott, vagy reménytelenné vált. Hogy itt mi van, biztos, hogy van egy egyébként tehetséges ember, mert a Partizán interjútól kezdve láthatóan nagyon tudatosan építi föl magát, tudja, hogy mit mond, tudja, hogy hogy mondja, tudja, hogy hogy lehet embereket megszólítani, hogy lehet magát hitelessé tenni, vagy hitelesként felmutatni, és ezt lényegében tudta tartani az elmúlt hetekben is, és itt azért következik egy fontos kérdés, még meg is rajzolta a pályaívet március 15-éig a meghirdetett tüntetéssel, meg azzal, hogy pártot akar csinálni. Igen, nagyon szép. Az első kérdés, 2000-en lesznek ott, 20 000-en, vagy még többen? Ha sokan lesznek ott, mit fog nekik tudni mondani? Ahhoz képest, amit eddig mondott, és minden nap mond egy apróságot, például az Európai Ügyészségtől való csatlakozástól kezdve az egészségügy rendbetételén át, sok mindenig. Tehát alapvető kérdésekben fejti ki az álláspontját. Tud-e valamit összefoglalóan és lelkesítően mondani március 15-én, elég embernek-e? És akkor jön a mindent eldöntő kérdés. Tud-e maga mellé embereket verbuválni? Meg tudja-e őket fizetni? Odaállnak-e mögé őt anyagilag támogató üzletemberek? Most nem a dollárról beszélek, ami begurulna, hanem magyar üzletemberek.
És nem is a Rubelről.
Nem, arról sem. Szóval, ha tud fölépíteni egy szervezetet emberekből, és ezt tudja finanszírozni, akkor még akár júniusban is lehet neki sikere. Biztos, hogy emiatt a csodavárás miatt, hogy az emberek azt mondják, hogy nekem elegem van végül is a hagyományos pártokból, ezért mentem például a kétfarkú kutyákhoz, vagy mentem a még jobb szélre a Mi Hazánkhoz, de ha valaki tulajdonképpen számomra elfogadható kérdésekben elfogadható válaszokat ad, és látja az alapvető bűnét és gyalázatát ennek a mostani rendszernek, mert látja és ki is mondja, akkor ez nekem jó. De mondom, most fog eldőlni a következő hetekben, hogy ezt képes-e megcsinálni.
Van egy új korosztály, amelyik elég népes, és ezt bebizonyították egyébként a Potyondérdén a féle tüntetésen is, akiknek nincs se DK, se Fidesz, semmi. Tehát itt azért egy nagyon jelentős korosztály van, akár júniusra, akár 4 vagy 5 év múlvára, akik abszolút egy Magyar Pétert választhatnak, hogyha teljesül az, amiket a Gyuri mond. Nem tudom, hogy a Fidesz mit gondol, vagy mit tud.
A Fidesz azt gondolja, amit Orbán Viktor, ez nem egy bonyolult kérdés.
Nem, itt igen, ebben teljesen igazad van, de most nem ez a lényeg. Ugye Orbán Viktor ugye évek óta már október 23-án nem beszélt Budapesten, és tavaly se beszélt március 15-én Budapesten, és most itt lesz. És ha jól emlékszem, 2 nappal ezelőtt jelentették be, máskor azért sokkal korábban szokták, hogy mi van a háttérben, ezt nem tudom, de ezért mondtam, ja, hogy nem biztos, hogy a Fidesz nem készül arra, hogy itt akár sokan is lehetnek, akár üzletemberek is beállhatnak, amit a Gyuri mondott, akár mondani való is van, és ezért fog kiállni Orbán Viktor, ez legalábbis az én számomra, hogy ő kiáll 10:30-kor beszélni a Nemzeti Múzeumhoz, valami fajta üzenet volt.
Hát ez erődemonstráció akar lenni, abban bíznak, és nyilván meg is tesznek érte mindent.
Meg hogy
sok
tartanak is ettől nyilván.
Üljön össze Orbán beszédére, persze meg akarják mutatni, hogy mit akar ez a Magyar Péter, neki ennyi volt, nekünk meg annyi, mi nagyon sok.
Hát szerintem azért mondom, hogy tartanak tőle.
Persze.
Ez jelent
már megérte.
Ha megnézzük, akkor 3 és 5 óra között gyakorlatilag mindenki utcára hívta a híveit, és sétatávra. Tehát szerintem a március 15-én este 7-8 fele fogjuk tudni megmondani, hogy mi történt, hogy hányan voltak a Orbán Viktor beszédén, a meghívott tapsol, tehát kordon mögött beszélt, tehát ilyesmi, és hányan voltak a Magyar Péteren, a diák tüntetésen, a Karácsony Gergelyen, és hogyha ez az egész bagázs délután 6-ra összeverődik, és a teljes Andrássy útot a Hősök terétől a Deák térig lefedik, akkor az egy mondás lesz.
Megnézem, milyen idő lesz, várjatom. Péntek ez? No, tüntetős időjárás tüntetős. Lesz. Jobb idő lesz, mint 1848. Jobb idő lesz, mint 1848 március 15-én volt. Nem fog esni az eső, tehát ez nem fogja...
Telefonodon keresztül Petőfivel is kapcsolatba tudsz lépni?
6 milliárd forintért filmet is csinálok róla. Ugye Magyar Péterrel kapcsolatban gyakran előkerül az, akiknek valamiért nem szimpatikus, és hát miért ne lehetnének ilyenek, hogy na de miért beszél most, hiszen egészen mostanáig a haszonélvezője volt saját személyében is, meg a családján keresztül is ennek a rendszernek, tehát kvázi nem lehet hiteles az, aki megváltoztatja a véleményét. Mondjuk nem sokan maradnának a magyar politika történetben, hogyha senki nem változtatott volna véleményt Nagy Imrétől Bajcs Zsilinszkin át Orbán Viktorig, de mindegy, de hogy erről mit gondoltok?
Hát szerintem ez olyan, hogy ez a miért pont most, hát hogy nem mindegy, tehát hogy az ő dolga, hogy...
Nem volt mindegy. A legjobb pillanatban lépett föl. Ha 2 évvel ezelőtt előjön Magyar Péter, ki ez, mit akar, mi baj van, na jó, legyintünk rá. A legjobb lélektani és politikai pillanatban lépett elő.
Erről nem beszélve, de ha ez csak a saját döntése, hogy már ugye évek óta elegen van, stb., tehát hogy voltak már ilyen kiábrándult fideszesek, és akkor ez ugyanúgy, miért most mondod meg, hogy Mick Jagger zaklatott 20 évvel ezelőtt, hát
Mindzseger.
Tudom én, lényegtelen. Tehát,
Mindzseger nem zaklatott senkit.
Bármilyen az zaklató rockstar, tehát nem ez
de
a fontos.
Mindzseger nem.
Jó, nem Mindzseger, nem Mindzseger, hanem a valaki. Hogy miért pont most jön elő? Hát csak, tehát hogy ezen
volt felesége is mostanáig, hát olyan közszereplő volt.
Igen, de hogy szerintem ez nem ér.
3 gyerek, család.
De nem érve hát ellene, hogy már hinnék neked, ha 4 évvel ezelőtt mondtad volna, ez olyan béna. Tehát és nem kell szeretni Magyar Pétert, szerintem ez még nagyon fontos. Nem kell hozzá feleségül menni, nem kell örökbe fogadni, nem így kell viszonyulni hozzá, hogy jaj, úgy tetszene, de olyan kis kefehaja van, hát így már nem is biztos, hogy nem is tetszik. Tehát, hogy ez nem így működik, egy politikusokról beszélünk, és a nagyjából a kicsit rossz és a nagyon rossz között kell valamilyen döntést hozni.
Tehát tényleg tegyük föl azt a sajnos nem valószínű esetet, hogy Varga Judit egyszer csak előáll, és azt mondja, na akkor én is kinyitom a számat, és elmondom, hogy hogy volt. Akkor azt kérdeznénk tőle, hogy miért pont most, azt mondanánk, hogy nagyon helyes, hogy összeszedte a bátorságát, így legalább világosabban látunk, és lehet, hogy ő ennek meg fogja inni a levét, mert nem lesz a közeljövőben állása, vagy akármilyen, de mégis vállalta ezt a kockázatot. Az, hogy közben évekig bizony az egyik frontembere volt az Orbán rendszernek, hogy tulajdonképpen ő rábízták az egész unió elleni, legalábbis verbális támadás sorozatot, Navracsics volt csendben, Varga Judit volt a hangos, mindenkit kiosztott, ezt a maga szempontjából nagyon sikeresen és a karrieres szempontjából jól csinálta, egy ideig. Aztán nem tudjuk pontosan, mi miatt kellett mennie.
Hát volt ez a Sádlóügy, talán igen, azért az nem biztos, hogy jó tett.
Nem, a volt férje valami olyasmire célzott azért, mint hogyha ő ott tulajdonképpen csak frontember lett volna, akinek a háta mögött intézték a dolgot, és könnyen lehet, hiszen ki volt az a Varga Judit 4 évvel korábban? Senki. Tehát a Völner pedig Orbán Viktornak már egyetemista társa korából megbízható barát. barátja volt. Szóval a dolog lényege, hogy
közben,
ha most szólalna meg,
igen. Milyenek lehetnek a megbízhatatlan barátai, ez volt a megbízható barát.
Szóval ha most szólalna meg, akár ő, akár Novák Katalin is elmondaná az igazságot, akkor nem azt mondanák, miért nem mondtak egy évvel korábban, vagy kettő, illetve hülyék volnánk, ha azt mondanánk, hanem ezt elismerjük, ez egy bátor dolog volt, és végre akkor tudjuk, hogy hogy mennek a dolgok, vagy legalábbis többet tudunk róla.
Hát igen, itt azért láthatóan ilyen bizonytalanságot okoz, hogy megjelent a integritáshatóság, vagy mi a izé, ami nem tudjuk pontosan mire jó, illetve sejtjük persze, hogy az meghallgatja, hogy az ügyészség egy ilyen furcsa módon tanúnak beidézi, úgyhogy egy ügyész maga viszi ki a postát, ami sokat elárul az ottani HR erőforrásokról. Szóval, hogy úgy kezd megakadni, mint hogyha a rendszer torkán, ha van ilyen, lehet, hogy nem egy akkora nagy akadás, de kis akadás biztos, hogy mit kezdjenek velem, mi legyen.
Hát nyilván ők sem tudják azt, amit egyelőre senki, hogy végül is mekkora lesz a vonzereje. Mennyire tud embereket tartósan megszólítani, föl tud-e építeni egy új pártot. Magyarországon ennek nincsenek igazán meggyőző hagyományai vagy bizonyítékai, hogy valaki a semmiből egyszerre csak belépett és hirtelen sikere lett. Ugye Bajnainak volt ez az együtt próbálkozása.
De
akkor azért mégiscsak volt miniszterelnök, és a későbbi ellenzék számára ő egy hiteles figura volt, tehát ha ő valamiben belekezdett, azt lehetett mondani, hogy a semmiből is lehetett 10%-ig ugrani, de a valóban senkinek számító, a nevét se ismerte senki, ja, hogy a volt igazságügyminiszter, volt férje, ez kevés. De érdekes módon stabil demokráciákban, mint például Hollandia, szinte egyik hétről a másikra lehet olyan pártokat alapítani, létrehozni, nem a Wildersre gondolok, aki most nagyot nyert, mert az már régóta van, hanem két-három másik olyan pártra, amelyik egyik pillanatról a másikra belépett a küzdőtérre, 10-15-18-20%-os népszerűségre tett szert, aztán tulajdonképpen gyorsan el is hamvat, vagy legalábbis vissza.
Igen, Olaszországtól kezdve sok helyen volt ilyen. Szerintem a titok az a szabad sajtóban kereshető részben.
Lehet. Hát itt most Magyar Péter legalább a független médiában megkapja a sajtóját. Többet, mint bárki más.
Hát igen, és nagyon ügyesen használja azt a szociális médiát, aminek általában károsztatni szoktunk, és ez szerintem azért is egy fontos, ideértve az jelenség, az influencerek tüntetésével együtt, mert ugye az ellenzék, mint politikusok, mikor felróljuk nekik, vagy megkérdezzük, hogy hát miért nem lehetne hatékonyabban, akkor azt mondják, hogy ugye a sajtó, ami hát egyrészt igaz, mert olyanak a sajtóviszonyok, amilyenek, másrészt azért ilyenkor mindig kiderül, hogy bizonyos esetekben mégiscsak át lehet lépni ma már azokat a hagyományos sajtóviszonyokat, amelyekben ezek szerint még mindig sokan beleragadtak.
Potyondi Edina YouTube videója, amelyik az influencer tüntetés után két nappal jött ki, ha jól emlékszem, 700 ezer megtekintést ért el. Mint ahogy a Magyar Péter a Partizánon 2.200.000, tehát azért ma már vannak eszközök.
Annyira vannak, hogy szerintem a mi mai beszélgetésünk is a YouTube-on a 2 milliót tuti, hogy el fogja érni, és
reméljük.
És ez a 2 millió ember mind ott lesz a Kossuth téren, és egy nagy kivetítőn nézi majd ezt a beszélgetést, de valóban ezt meg lehet nézni egyébként, tehát ha 3 millión akarják, és annyian nem férnek el a Kossuth téren, akkor sincs baj. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok, Fazekas Ágnesnek és F. Szabó MSZ-nek, hogy itt voltak, és Bolgár Györgynek, velük beszéltük meg tehát a hét eseményeit. A műsor készítésében közreműködtek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Balogh Krisztián, Túri, Lui. Műsorunkat a Klubrádió YouTube csatornáján is meghallgathatja, megnézheti, aki elszalasztotta volna az élő adást. A szerkesztő Csenyász Judit nevében is köszönöm a figyelmüket, Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.